Kedves hallgatom! A zsidókhoz írt levél 4. részének 9. versét olvassuk. A szombati nyugalom tehát még ezután vár az Isten népére. Itt az író előre tekint a jövőbe, amikor Isten minden népe megtalálja a mennyei nyugalmat. A menny lesz a legteljesebb megelégedettség, az igazi öröm és valódi áldás helye. A szombati nyugalom tehát még ezután vár az Isten népére. Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáétól. Zsidókhoz írt levél, 4. rész, 10. vers. Nem szabad arra gondolnunk, hogy amikor Isten megnyugodott a 7. napon, akkor leült és így szólt. Nagyon elfáradtam. 6 napon át napi 8 órát dolgoztam, napkeltétől napnyugtáig, és fáradt vagyok. Előveszem a hintaszéket, és megpihenek. Egyáltalán nem ez a gondolat van itt a nyugalom mögött. Itt a teljesség nyugalmáról van szó. A teremtés műve befejeződött. Isten azóta sohasem teremtett. Éppen annyi atom van a világegyetemben, amennyi szükséges. És egyszerre az összeset megteremtette. Azóta egyetlen új atomot sem alkotott. Persze számos változás történt a világegyetemben, de pontosan az eredeti kis atomok rendeződtek el. Egy olyan világegyetemben élünk, ahol a teremtés véget ért, kivéve az új teremtést. Ez az új teremtés ott kezdődött a Golgotánál és Pünkösd napján. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. 2. Korintusi levél, 5. rész, 17. vers. Isten egyedül az ő gyermekeit teremti újjá korunkban, a Krisztusban való hit által. Ezáltal a nekik megígért nyugalomba lépnek be. Isten mennyei nyugalmat ígért, de ő azt akarja, hogy már most örvendezzünk, ahogy valaki mondta. A mennyországba vezető út végig mennyország. Élveznünk kell ezt az életet. Itt erről beszél az író. Isten megnyugodott, megpihent munkájától, és befejezte azt. Ezért még az ujjadat sem kell fölemelned, hogy valamit tégy üdvösséged érdekében. Vajon nem önámítás, ha azt gondoljuk, hogy mint bűnösök, valamivel rávehetnénk Istent ennek kijelentésére? Ó, milyen kedves ember vagy! Annyira boldog vagyok, hogy a mennyországban leszel, mert nagy mértékben meggazdagítod azt. Egyáltalán nem ez a kép áll előttünk. Ő már mindent megtett értünk. Még az igazságunk is szennyes ruha az ő szemében. Nem fogadhatja el igazságunkat, mert egyáltalán nincs igazságunk. Nincsen igaz ember egy sem. Római levél 3. rész 10. vers. Ezért elkészített üdvösséget ajánl nekünk, és amikor bízunk Krisztusban, ő benne új teremtéssé leszünk. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. Zsidókhoz írt levél, 4. rész, 11. vers. Azt hiszem, a legmagasabb rendű megelégedettséget nyerheti meg Isten gyermeke azáltal, hogy Isten akarata szerint él, Isten munkáját végzi, bízik, és megnyugszik benne. Ez az a dicsőséges hely, ahova Isten mindnyájunkat el akar segíteni. Mária ezen a helyen volt, Jézus lábánál ült, miközben Márta a konyhában zúgolódott a fazekak és lábasok körül. Márta szolgálni akarta Krisztust, de nem tudta, mi az igazi nyugalom. Eldöntötte, hogy süt valamit, és tepsi után nyúlt. De a tepsi nem volt elég nagy, ezért visszatette, és még nagyobbat vett elő, de elejtette a padlóra. Mennyi időt eltölthetett azokkal a fazekakkal és tepsikkel? Igazán kimerült, és végül elvesztette türelmét. De Mária csak ült Jézus lábánál. Nem csinált semmit. már elvégezte munkáját. Meg kell tanulnunk, hogy megelégedettséget találjunk Jézus lába mellett. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba. Valaki talán ezt mondja, vajon fáradoznom kell azért, hogy bemenjek a nyugalomba? Igen, ehhez hasonlóan fejezte ki magát az az ír ember, aki békét kívánt az otthonában még akkor is, ha harcolnia kell érte. Harcolni a békéért? Igen. Bárcsak mindenki megtanulná ezt a leckét. Azt mondhatom, hogy megnyerheted a háborút, mielőtt békéhez jutnál. Győznöd kell, mielőtt békességed lenne. Itt ezt olvassuk. Igyekezzünk tehát bemenni a nyugalomba. Végül is, amikor befejezel valamit, és eljön a nap, hogy leülj, nagy megelégedettség tölt be azért, amit elvégeztél. Ma rá kell hagyatkoznunk Istenre. Rá kell támaszkodnunk imában és hitben, és rendelkezésére kell állnunk. Fáradozzunk ezért a célért, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. A világon egyedül a hitetlenség foszthat meg ettől a nyugalomtól. Amióta nyugalomba vonultam a lelkipásztori szolgálatból, így imádkozom. Ó Istenem, segíts benned bíznom! 40 éven át voltam lelkipásztor, és nagyon őszintén elmondhatom, hogy amikor visszatekintek, arra gondolok, hogy bárcsak jobban bíztam volna Istenben. Sokszor annyira féltem és hitetlenkedtem. Tehát ma egyszerűen oda akarok hajolni hozzá, és bízom benne. Milyen csodálatos az Isten! Méltó a bizalmunkra! Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velük szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Zsidókhoz írt levél, 4. rész, 12. vers. Pál a mert, tehát és ezért szavakat arra használta, hogy összekösse érvelését. Valaki így szólt, tekintet nélkül arra, hogy mit akarsz mondani Pálról, egyet el kell mondanod, mégpedig azt, hogy Pál logikusan gondolkozott. Pál csodálatosan tudott érvelni, és úgy hiszem, ő írta ezt a levelet. A mert rövid szó, de sokat hordoz. Valaki így fejezte ki, Isten kis sarokvasakon forgatja ajtóit. Itt van egy ilyen kis sarokvas, de nagy ajtó forog rajta. Isten igéje. Vannak magyarázók, akik szerint az ige itt nem az írott igére, hanem az élő igére, tehát az Úr Jézus Krisztusra vonatkozik. A Szentírásban azonban az írott igét hívják élő igének. Véleményem szerint ez az utalás elsősorban Isten írott igéjére értendő. Mint ahogy az írott ige kinyilatkoztatja Krisztust, ez az a keret, amely bemutatja az élő Krisztust. Itt utalás lehet az élő és az írott igére egyaránt. Isten igéje élő ige. Az ige élő és ható. A görög szó az energész, ami az energiával függ össze. Isten igéje élő és megerősítő. Élesebb minden kétélű karnál. Volt egy teológiai professzorom, aki fiatal lelkipásztorok egy csoportjának ezt mondta. Ne felejtsétek el, amikor Isten igéjét prédikáljátok, hogy az ige élő és éles, de ugyanakkor olyan, mint a kétélű kard. Vág a gyülekezet irányába, de a másik éle ti felétek vág. Ezért semmi olyat ne prédikáljatok, amelyet nem magatoknak prédikáltok. Szolgálatomban sokszor rájöttem, hogy önmagamnak prédikálok. A prédikáció talán senki másnak nem szólt, de nekem mégis üzent. Van egy barátom, aki viccelődik velem Biblia tanulmányozási rádió közvetítésünk anyagának fölvételével kapcsolatban. Ezt mondja. Te ott ülsz dolgozó szobádban, és csak önmagadhoz beszélsz. Nagyon őszintén kifejezve magam, Éppen így van sokszor, amint ülök, és oktatom a Bibliát. Magamhoz beszélek. Talán a rádió hallgatóság közül senkire sem vonatkozik, de vonatkozik reám. Isten igéje kétélű kard. Vág mások felé, de ugyanakkor vág saját magam felé is. Isten igéjének éles pengéje áthatol mindenem. Pál ezt írta a tesszalonikaiaknak. Ezért mi is szüntelen hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. 1. Tesszalonikai levél, 2. rész, 13. vers. A tesszalonikaiak az igét nem közönséges beszédként fogadták, hanem úgy, mint Isten szavát. Pál azt mondta, hogy amikor Isten igéjét hirdette, akkor az nem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével. 1. Korintusi levél, 2. rész, 4. vers. Sok levelet kapunk rádiós biblia tanulmányaink hallgatóitól, akik az ige által megismerik Krisztus megváltó kegyelmét, keresztény hithez jutnak, és gyönyörködnek az imádkozásban. Ez a célja Isten igéjének. Hatással van az életünkre. Valaki ezt mondta. Isten igéje visszatart a bűntől, vagy a bűn visszatart Isten igéjétől. Nagyon sok hívő nem fordít elég időt Isten igéjére. Sok prédikátor nem fordít elég időt Isten igéjének tanulmányozására. A legnagyobb önfegyelmezés egy prédikátorra nézve, ha gyülekezetével együtt végighalad a Biblián könyvről könyvre. Ez egy olyan vállalkozás, amely még ha nem is segít a gyülekezetnek, de biztosan segít a lelkipásztornak. Én a gyülekezettel együtt végig tanulmányoztam a Bibliát. Nagyon sokat segített, és hasznos volt nekem. Isten igéje éles, élő és ható, olyan, mint a kétélű kard. Áthatol az elme és a lélek mélyéig. Sokan próbálnak különbséget tenni a lélek és a szellem között, és bizonyos ötletes pszichológiai megosztást alkalmaznak a kettő között. Tudod-e, hogy egyedül Isten igéje képes behatolni a lélek és a szellem mélységébe? Erre nem vagyunk képesek. Amikor az ember lelkéről beszélek, és azzal foglalkozom, hogy Isten miként adta nekünk szent lelkét, hirtelen rájövök, hogy többé nem én hatolok a lélek és a szellem mélységébe, hanem Isten igéje teheti ezt. Vannak idők, amikor a Szentírásban a lélek és szellem szavakat felváltva használják. Vannak más fejezetek, ahol világos, hogy a lélek és a szellem nem ugyanazt jelenti. Csak Isten igéje képes behatolni a lélek és a szellem mélységébe. Az ízületek és a velők szétválásáig. Az ige éppen most a testünkbe is behatolhat. Olvasd el a 32. Zsoltár 3. versét. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim. Egész nap jajgatnom kellett. Megítéli a szív gondolatait és szándékait. A megítéli szó valójában azt jelenti, hogy megbírálja. Isten igéjét napjainkban sokan bírálják. De hadd mondjak neked valamit. Isten igéje a bíró. Az bírál meg téged. Az bíráskodik fölötted. Senki sincs olyan helyzetben, hogy bírálgassa Isten szavát. Ennek sok oka van, és az egyik az, hogy nincs hozzá hasonló könyv. Isten igéjét több mint 1500 év alatt írták, körülbelül 45-en, akik némelyike sohasem hallott a másikról. Ez mégis teljesen egyetértő, összehangzó. Valamennyien ugyanazt a nagyszerű történetet adják elő. Mindegyikük a dicsőséges üdvösséget mutatja be. Hadd mondjam el neked, hogy senki sincs abban a helyzetben, hogy ítélkezzék egy ilyen rendkívüli könyv felett. Egyszer alkalmam nyílt arra, hogy meghallgassak egy nagyon finom, brilliáns Shakespeare szakértőt. Sok tudós elbízza magát, de ez az ember nagyon alázatos volt. Amikor befejezte előadását, ezt mondta: tudják, ma próbáltam Shakespeare felől véleményt alkotni, de szeretném kijelenteni, hogy nem vagyok abban a helyzetben, hogy ítélkezzem Shakespeare felől. Ez csak egy alázatos ember mondhatta el. Én sem ülhetek ítélőszékbe, hogy bíráljam a Bibliát. Egyáltalán nincs elég ismeretünk ahhoz, hogy felülről kezeljük ezt a könyvet. Ez a könyv van az ítélőszékben, hogy minket megbíráljon. A bűn tartja vissza az embereket Krisztustól. Nem a fej intellektuális problémái, hanem a szív problémái tartják vissza az embereket Istentől. Megítéli a szív gondolatait és szándékait. Láthatjátok, a Biblia elsődlegesen nem a cselekedetekkel foglalkozik. Amit a kéz tesz, azt a szív gondolja át. A szív irányítja a kezet, mielőtt a kéz cselekvése mozdulna. Ezért Isten igéje behatol és átjárja a szívet. Az Úr Jézus mondta: mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az Isten káromlások. Máté evangéliuma 15. rész 19. vers. Ez egy szörnyű bűnlista, de ez lakik a szívemben és a szívedben. Csalárdabb a szív mindennél. Javíthatatlan. Ki tudná kiismerni? Jeremiás könyve 17. rész 9. vers. Az ember nem ismeri a szívét, de Isten igen. Isten igéje behatol és átjárja szívünk rejtekeit. Az élet szintjén találkozik velünk, ahol élünk, mozgunk és vagyunk. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szemei előtt. Neki kell majd számot adnunk. Zsidókhoz írt levél, 4. rész, 13. vers. Isten elől semmit sem rejthetsz el. Mint fiatal keresztény, abban a tévedésben éltem, hogy nem engedem be Istent az életem minden területére, még a terveimbe sem. Azért imádkoztam, hogy adjon nekem bizonyos sikereket, cselekedjék értem, de sohasem tudattam vele a szándékaimat. Azt gondoltam, hogy az imádság így szebben hangzik. Az igazat megvalva, nem volt szükséges, hogy ismertessem vele indítékaimat, mert állandóan ismerte. Ő ismeri a szív gondolatait, és minden nyitott előtte. Élete nyitott könyv Isten előtt. Az emberek ezt kérdezik: azt gondolod, minden be kell vallanunk Istennek? Miért ne? Már úgy is ismeri, csak te is elmondhatod neki. A 4. fejezet 14. versétől a 7. rész 28. verséig a levélíró bemutatja, hogy Krisztus feljebb való a lévita papságnál. Ez nagyon fontos volt a zsidó hívőknek, mert már hozzászoktak, hogy a léviták közül származó főpap és a szent sátor majd a templomban szolgáló papok által jutnak Isten elé. A papok közvetítésével szentelték oda magukat Istennek, és vitték áldozataikat. Az Úr Jézus Krisztus a mi főpapunk. Pál nagyon lelkesedett Krisztus főpapságáért, már a 3. fejezet szerint is, ahol ezt írta: ezért szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra. Zsidókhoz írt levél, 3. rész, 1. vers. Azt akarta, hogy akik olvassák ezt a levelet, azonnal tekintsenek főpapunkra. A levél többi részében főként erről a témáról ír, természetesen ezt a nagy igazságot alkalmazza az életre. Imádkozzunk! Kegyelmes édesatyám! Köszönöm, hogy az Úr Jézus Krisztus által megérthetem igédet, és az átjárja az életemet, feltárja titkos szándékaimat, és gonoszságaimat, hogy megtisztuljak azoktól, és teljes nyíltsággal és igazságban járjak előtted. Add, hogy mindig tanulmányozzam igédet, és engedjem annak hatását érvényesülni az életemben. Amen.